Tényleg a nap virágvasárnap ünnepe. Elolvasom először a virágvasárnapi történetet a Márk írása szerint Evangélium 11. fejezetéből, utána még egy igét a Máté evangéliumából is olvasok. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegye felé, elküldött Jézus tanítványai közül kettőt, és így szólt hozzájuk: menjetek az előttetek levő faluba, és mindjárt, amint odaértek, találtok egy szamár csikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki. Fordjátok el, és hozzátok ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért teszitek ezt? Mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi. Elmentek, meg is találták a szamárcsikót az ajtó elé kötve, kinn az utcán, és eloldották. Az ott állók közül néhányan megkérdezték tőlük: mit akartok? Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők pedig úgy válaszoltak, ahogyan Jézus mondta, és akkor elengedték őket. Elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikót, rátették felső ruhájukat, ő pedig felült rá. Sokan ruhájukat terítették az útra, mások a mezőkön vágott lombos ágakat, akik pedig előtte mentek és akik követték, ezt kiáltották: Hozsánna, áldott az, aki jön az Úrnak nevében. Áldott az, ami jön, a mi atyánknak, Dávidnak országa. Hozsánna a magasságban. Jézus ekkor bement Jeruzsálemben a templomba, mikor pedig már mindent megnézett, és mivel már későre járt az idő, kiment Betániába a 12-vel. A Máté evangélium a 16. részében, a 21. versben ezt olvassuk. Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Kedves testvéreim, ebben az igében, amit utoljára olvastam, négyszer hallottátok ezt a szót, hogy kell, kell. Mintha a végzetnek a harangja gondulna meg, hogy kell, kell, ennek így kell történni, nincs kiút, ez mind kell, hogy megvalósuljon. Az eleve elrendelt sorsnak a harang kongása hallatszik ebben az ismétlődő négy szóban, négyszer hangzott szóban, hogy kell, kell. Lehet Jézusnak ezt a virágvasárnapi történetét és a mögötte levő kell szót a dogmatika felől értelmezni. Valóban az isteni üdv tervben elkészített volt ez az út, és kellett, hogy ez mind megvalósuljon. De én most nem a dogmatika felől nézem ezt a kell szót, hanem abból indulok ki, hogy Jézus az ember volt. Ecce homo, íme az ember. Jézusban az ember lét, a hiteles, az érvényes, az Istennek kedves emberlét jelent meg. Tehát ha a kell szó megjelent Jézus élet útján, akkor annak nem csak dogmatikai kicsengése van, hanem emberi jelentősége is van. Jézus ember volt, és mint embernek az életében is megjelent a kell, mi mindjárt emberek vagyunk, és vallom, hiszem, hogy Jézus előttünk jár, fényt vet a mi utunkra, és egyebek közt ezt a szót is bevetíti az életünkbe, hogy kell. Tehát én most nem úgy tekintek Jézusra, mint a Szent Háromság második személyére, Isten fiára, Atya, Fiú, Szentlélek, hanem most úgy tekintek rá, mint egy názáreti fiatal ácsmesterre, aki egyszer csak ott hagyta az emberi földi
kétkezi munkáját, elindult, mert valami megszólalt benne, hogy kell. Nem csak az, hogy Jeruzsálembe kell menni, hanem az is megszólalt benne, hogy ezt abba kell hagyni, és valami mást kell kezdeni. Tehát a mi életünkben is van jelentősége ennek a szónak, hogy kell. És ma erre igyekszem elsegíteni titeket, hogy fedezzétek fel, eszméljetek rá, hogy van a ti életetek számára is egy ilyen kell. Kérdés, hogy fölismertétek-e, elég kár, ti valljátok kárát, ha nem ismertétek fel, elég kár, szomorú, ha elfojtottátok ezt a kell. Szóval van miről beszélgetni, induljunk el a kell szó tartalmának a fölfedezésére. Persze, az embereket sokféleképpen lehet osztályozni. Most én egy nagyon egyszerű kettős osztást ajánlok a gondolkodásunk számára. Az emberek egyik része sodródik. A másik része dönt. Mérlegeli a problémákat, a lehetőségeket, és dönt. És a döntésének az útján halad. Tehát vannak, akik nem döntenek, őket döntik el, felül döntenek, és ilyen módon ők csak sodródnak. És vannak emberek, akik gondolkoznak, mérlegelnek, döntenek, és aszerint cselekeztek. Az emberiséget így ketté lehet osztani. Ha megkérdezem, egyforma a válasz, hogy biztosan melyik csoport van többségben, nyilván az emberiségnek túlnyomó többsége sodródik. És szinte kivételesek azok az emberek, akik gondolkoznak, akik mérlegelnek és akik döntenek. Túlnyomó többségükben az emberek sodródnak. És ezt a sodródást is egy kicsit tegyük tanító alá. Hogy történik ez a sodródás? Legalább kétféle módon sodródnak az emberek. Az egyik az, hogy a világgal együtt sodródnak. Ami éppen körülöttük történik, az viszi őket. Mint ahogy egy dióhéjat bedobnak a Dunába, az ide-oda imbolyog, de alapjába véve a Dunának a sodra viszi. Hát az emberek ilyen dióhéjak, ilyen levegő anyagok a létezésnek a hullámverésében, és ahogy a hullámverés fölként viszi, sodorja őket, úgy mennek. Tehát az emberek a világ szerint sodródnak. Erről külön lehetne beszélni ma Magyarországon, hogy sodródnak az emberek. Nem feladatom most ezt részletezni, csak ilyen szavakat mondok be, hogy sodródás például az, hogy a pénz. A legfőbb érték lett nagy hirtelen a pénz. Minél több pénz szerezni. Aztán érdekes módon nekem van ilyen meggyőződésem, hogy sodródás az, hogy a rossz közérzete az embereknek. Nem indokolt annyira a rossz közérzete, hanem divat lett, hogy jaj, nyafogni, félni, meg panaszkodni, elégedetlenkedni. Ez is egy olyan sodródás. Nagyon sok alkalom és ok lenne arra, hogy örüljünk, reménykedjünk, hálát adjunk Istennek, de nem. Az embereket egy ilyen közönösség vagy keserűség sodor, és így tovább. Sodor a test, sodor sok minden, tehát a tömeggel sodródik az ember. De ez csak az egyik. Ennél szinte veszélyesebb egy második fajta sodródás, amikor az ember önmaga múltjában sodródik. Önmagának a múltja sodorja az ember. Mivel gyerekkoromban megszoktam, mivel fiatalkoromban ezt tanultam, mivel kialakítottam ezt a gondolatot, hát most már ezen megyek végig, nem lehet kizökkenteni. Tehát van a külső világgal való sodródás, és van a saját belsőn által történő sodortatás, sodor engem a saját múltam. Ha ezt nézzük, akkor tulajdonképpen ide is lehet a kell szót alkalmazni, csak hát nem úgy, ahogy Jézus. mondotta ki ezt, hogy ember fiának föl kell menni Jeruzsálembe. Más ez a kell, ahogy a társadalom visz meg, ahogy a saját múltam kényszerít egy kényszer pályára. Hasonlattal azt mondom, hogy gondoljunk el egy biliárd asztalt, van középen egy golyó, mozdulatlanul, meglöknek egy másik golyót, neki megy ennek a golyónak, akkor kell kimozdulnia. Egy fizikai törvény, mivel egy lökést kapott ez az álló golyó, elindult ő is. Hát az emberek többsége ebben az életformában él, hogy áll valahol, nyugszik valahol, kap egy lökést, és akkor az a lökés kirendíti, ő kimozdítja. Kap egy jófajta lökést, akkor elkezd mosolyogni, nevetni, kacarászni, kap egy ütést, akkor elkezd keseregni, panaszkodni, átkozódni, visszaütni. Akció, reakció, amiféle akciót kapok, olyan a reakció. Ez a sodródásnak a képlete. Az emberek túlnyomó többsége így él. És most mindjárt egy pillanatra álljunk meg, testvérek. És már az eddigieket, mint egy tükröt tegyük magunk elé. És én, és te, és mi, akik itt vagyunk. Két életforma, sodródás, tudatos döntés. Hogy vagyunk, testvérek? Sodródunk? Nem is akartam külön pontnak mondani, pedig lehet, mert van keresztény sodródás, vallásos sodródás is. Mivel ide járok, Gyulaipartra keresztény vagyok, hát én úgy keresztényül sodródom. Engem olyan nagyon a pénz nem mozgat, én így úgy vallásosan sodródom. Az se kedves Istennek, ha valaki vallásosan egyszer sodródik. Tehát nézzük meg magunkat, hogy a tudatos döntésnek mekkora súlya van az életvitelünkben, és mekkora ereje van a sodró erőknek. Na hát elérkeztünk ezzel a döntő kérdéshez, hogy hát mi az, hogy ember? Hát az embernek tényleg van lehetősége ellenállni a sodrással szemben. Mit jelent az, hogy ember vagyok? Elérkeztünk a végső, a legfontosabb kérdéshez. És én most elmondom még egyszer, amit már százszor, ezerszer elmondottam. Embernek lenni, de úgy az Isten gondolata szerint igazán. Nem egyszerűen csak kultúrembernek, meg elkölcsös embernek, meg jó magyarnak, stb. Nem így, hanem Isten gondolata szerint embernek lenni, az azt jelenti, hogy részint testestül, lelkestül bele gyökerezem a külső világba, és hat rám a külső világ, de igazán ember úgy leszek, hogy ezen felül, ezen túlmenően bele gyökerezik az életem a szellemi világba is. Az Isten szellemi világába. A kétféle bele gyökerezés és a táplálkozás a kétféle gyökérzet révén, azt tesz igazán emberré. És most már értitek, hogy a legtöbb embernek, a sodródó emberiségnek ez a tragédiája, hogy csak egyfelé eresztette be a gyökereit az anyagi világba, a külső világba, ebbe a világba. És érthető, hogy mivel a gyökerei csak ebbe a világba hatoltak be, hatásokat ebből a világból vesz, és így áll elő a sodródás. Tehát még egyszer mondom, az Isten gondolata szerint embernek lenni, azt jelenti, hogy kétféle begyökeredésből venni az élet nedveket, az élet erőket. A külső világ is hat ránk, de kell, hogy a szellemi világ is hasson ránk. El kell jutnunk egy olyan állapotba, amikor fölmérem, hogy embernek lenni ilyesmit jelent. Elhanyagoltam idáig a szellemi világgal való kapcsolatot. Ezt igenis akarom fölvenni ezt a kapcsolatot. Akarok vigyázni erre. Akarok erőket venni a szellemi világból is. És amikor egyensúlyba kerül az anyagi világból vett hatás, meg a szellemi világból, egyensúlyba jut, és én döntök, hogy melyiknek engedek, akkor vagyok Isten gondolata szerint ember. Na most testvéreim, a baj csak az, vagy baj, nem baj, az Isten így teremtette a világot, vagy ide romlott a világ, ezen most ne filozofáljuk. A valóságos helyzet az, hogy az anyagi világból jövő hatások durvák, erőszakosak, türelmetlenek, a szellemi világból jövő hatások viszont finomak, halkak. És a mi önkéntességünkre appellálnak. Az anyagi világ nem sokra becsüli a mi önkéntességünket. Az sodor, tetszik vagy nem tetszik, víz sodor, muszáj csinálni. A szellemi világot azt különbözteti meg, hogy az egy finom rendszer, egy magasabb rendű rendszer, ahol még impulzusok jönnek, érintések jönnek, amelyek a szabadságunkat munkálják, a szabadságunkra appellálnak. Itt lesz bonyolultá az ember lét, mert hogyha egyformán erős lenne az anyagi meg a szellemi impulzus, akkor még csak könnyebben igazodnánk el. De a valóság az, hogy túlméretezettek az anyagi impulzusok, és nagyon halk, nagyon szerint a szellemi impulzus. Ebből az következik, hogyha valaki dönt amellett, hogy ő mind a kettőből akar táplálkozni, akkor nagyon oda kell figyelni, nagyon koncentrálni kell, hogy ezeket a halk, finom impulzusokat vegye. Na most Jézusra tekintsünk vissza. Amiket elmondottam, azoknak a fényében még jobban éltük Jézust. Jézus beleszületett ebbe a világba, ember lett hozzánk hasonló ember, hogy 30 esztendőn át felnőtt egy család körében, népes család körében nőtt fel, elsőszülött volt a családban, testvérei voltak. Úgy tűnik, nincs erre kifejezett adat, de úgy tűnik, hogy József elég hamar meghalt, Jézusra nehezedett a család gondja, mint a zsidó törvények szerint az első szülött fiúra terhelődik a család vezetés feladata. Hát Jézus ezt csinálta 30 évig, gyalú, fűrész, ágyszerszámok dolgozott, és egyszer csak valamiféle hangot hallott, egyszer csak átért valamit. Egyszer csak az a finom szellemi érintés a szívéig hatott, és ő döntött. A döntése bizony kifogásolható döntés volt. Ott hagyta a családot, a munkáját, a felelősséget, ott hagyta, hogy őnek egy sok főnyi családról kellett gondot viselni. Ott hagyta, és elindult. Hát döntött. Döntött, hogy nem asztalos lesz, ács lesz, gyalú fűrészszel dolgozik, hanem előáll és prédikál, elkezd prédikálni. Hát ez maga már egy nagy döntés volt. De az igazi döntés az volt, hogy amikor elkezdett prédikálni, nem azt prédikálta, amit a többiek, a rabbik. Itt volt az igazi nagy döntés. Előállt Jézus, és valami vadonatújat kezdett prédikálni. Valami ismeretlen, valami bosszantó, legalábbis a tudósok, hittudósok, régi kegyesek számára. Valami fölháborító hirdetett. Például ilyet, hogy nem úgy van ám, hogy Isten a jó embert szereti, a rossz ember bünteti, mert nincs jó ember, csak rossz ember van. És az Isten meg mindegyiket szereti. A magát jónak tekintő rossz embert is szereti, és a rossznak bélyegezett embert, akinek a szíve mélyén ott van az Isten, azt is szereti az Isten. És így tovább bosszantó, új dolgokat hirdetett, és hát ezért meg kellett halnia. És ez is, hogy Jeruzsálembe bevonult. És olyan érdekes, hogy kétféle impulzus, kétféle késztetést kapott előzőleg, ezt a Bibliában világosan kiolvashatjuk. A galileai, az északi, a falusi működése idején kétféle ilyen ösztökérést kapott. Voltak tanítványok, akiket elkápráztatott a csodatevés, a tudományának a gyönyörűség, azon, hogy menj föl Jeruzsálembe, ott is csináld ezt. Azt mondta, nem jött el még az én órán. Tehát hiába mondták, hogy tehát olyan szenzációs dolgok ezek, ezt Jeruzsálembe kell, a fővárosba kell csinálni. Azt mondta, nem jött fel az én órán. Nem engedett ennek a sodrásnak. Aztán amikor azt mondta, hogy most pedig eljött az én órán, fölmegyünk Jeruzsálembe, föl kell menni, mert most eljött az idő, akkor meg visszatartották volna, hogy ne uram, hát ott megölnek téged. Éppen ebben az idézett jelenetben hallottuk, hogy ettől kezdve mondta Jézus, hogy föl kell menni Jeruzsálembe, át kell adatnia, meg kell öletnie. Akkor mondott a Péter, uram, mentsen Isten, hát értem, csinálhattak veled. És Jézus azt mondta, hogy távol sátán, kell mennem. Szeretném, hogyha fölragyogna előttünk Jézus életének a szépsége, a gyönyörűséges élet. Nem engedte magát befolyásolni se a szeretet által, se a gyűlölet által, se a saját önféltése által. Ő tudta, hogy ha fölmegy Jeruzsálembe, megöli. De azt mondta, hogy kell valami fölöttes instancia, valami fölöttes gondolat, megszabta az ő élet útját, és ő hozzáigazította a hétköznapját, a döntéseit, hozzáigazította ehhez a fölöttes gondolathoz, amelyik elgondolta, hogy ennek a názáreti Jézusnak ezt az utat kell vigyázni. Egy gondolat, egy rajta kívülálló, egy fölöttes gondolat meghatározta, és azt mondta, hogy azt kell csinálni, hogy ez a fölöttes gondolat diktál. Nem azt mondta, az emberek diktálnak, vagy az életösztön, önféltés. Hát esetleg ezt jelenti embernek lenni. Ismét mondom, hogy jó lenne most egy kicsit elcsöndesen, hogy gyönyörködni, de egy gyönyörű dolog embernek lenni. De egy gyönyörű dolog kiszabadulni a sodrásból. Megállni. A magam útját megtalálni. Úgy dönteni, hogy én a magam útját akarom végigjárni. És állítom testvéreim, hogy mindegyik őtök számára van egy út, van egy fölöttes gondolat. Egy gondolat, hogy ti, nektek mi az élet útatok. És az életetek ott dől el, hogy komolyan veszitek-e ezt a rajtatok kívülálló, fölöttetek lévő, de rólatok gondoskodó, reátok vonatkozó ezt a gondolatot, komolyan veszitek-e, hozzáigazottok, állítani akkor boldog élet, harmonikus élet lesztek. Még akkor is, hogyha Jeruzsálembe kell menni, keresztre szögeznek. Ez élet, ez győzelmes élet. Jézus Krisztus ezt az utat járt előttünk. És ha nem jutunk el ide, akkor akármennyi pénzünk van, tapsot kapunk, sikerélményeink vannak, alapvetően elhibázzuk az életünket, és alapvetően boldogtalan emberek leszünk. Azt szeretném érzékeltetni, hogy ez a bizonyos kell, ez a mennyei, nem a milliárd golyónak a mozdulni kell, mert a másik golyó megütötte, hanem ez a magasabb rendű, ez a finom szellemi kell, ez a gondolat, amelyik megvilágítja az életemet, utat jelöl ki, ez nem valami rideg parancs. Itt nem a rabszolgatartó parancsol a rabszolgának, hanem itt az édes atya terelgeti a gyermekét. A reánk vonatkozó isteni gondolat, az fény testvérei, az világosság, az eligazodás az életnek a kuszaságaiban, az békességet jelent. Nyárom az utat, amit nekem az én atyám kijelölt. Ez öröm, ez békesség. Jó dolog ezen az úton járni. Elgondolkoztam, engedjétek meg most egy vallomást. Tulajdonképpen nagyon békességes, csöndes, nyugodt életet éltem mindez ideig. Nem voltak nagy tragédiák, nagy megrázkódtatások életemben. Egyszer volt egy egzisztenciális megrázkódtatás, szerintem, és hát úgy tűnik, igazságtalan megaláztatásban részesedtem, és elfogadtam, nem volt könnyű, keserves volt, elfogadtam. Idáig még rendben, de aztán jött az, hogy rehabilitálni. Mások is belátták, ez nem volt jó, nem volt igazságos. Rehabilitálni akartak volna. És azt mondta, hogy köszönöm, nem. Én Istentől fogadtam el azt, ami történt, és nagyon békességesen vagyok ebben a helyzetben, amiben vagyok. És áldom azóta is az Istent, hogy tudtam még az emberi rehabilitációval szemben, de ne, köszönöm szépen. Nem csak emberek aláztak meg, csináltak ezt vagy azt velem, ebben valami módon az Isten vezetése volt, az Isten a helyemre tett. Ide például emeljére. Isten a helyemre tett, és áldom Istent azért, hogy elfogadtam, és örömmel fogadtam, és mondom, csak ezt mondhatom nektek, hogy csodálatos dolog, jó dolog, az ember a helyén van. Az ember a helyén van, és fogadjuk el, hogy ha Isten a mi álmainkban egy kicsit lejjebb tesz minket, a lejjebbről esetleg még lejjebb tesz, ott van a helyünk lejjebb esetleg. Lehet az, hogy barátom ül feljebb, ilyen is van a Bibliában. De a lényeg az, hogy ne én döntsem el, ne én ágaskodjak, vagy ne én sértődjek meg, hanem keressem azt, hogy az Istennek mi a gondolata felőlem, és megtalálván az Isten gondolatát, azt mondom, úgy, ahogy Jézus egyszer mondotta egyik leggyönyörű szava az, hogy igen, atyám, mert így volt kedves ezt előtte. Egyszer Jézus visszahúzódott, imádkozott, imádságában úgy tűnik sok mindent megértett, és utána mondta, hogy igen, atyám, mert így kedves ezt előtte. És ez a jeruzsálemi bevonulás is ilyen. Igen, atyám, eljött az óra. Fiatal vagyok, szeretnék élni. Ha lehet, múljék el a keserű pohár. De igen, atyám, ahogyan te gondoltad. A visszatérő a mi életünkre. Ismétlem, testvérek, mindegyikünk számára van a szellemi világból jöhet valami impulzus, volna valami üzenet, Istennek valami szava, és tragikus dolog az, hogy az emberek ezt a halk, csöndes impulzus ösztöndést elfojtják. A lélektan így mondja szakkifejezés, hogy elfojtás. Az emberek teli vannak elfojtással. Elfojtják a saját lelkiismeretük szavát, elfojtják a Istennek a jó tanácsát, az igének az üzenetét, és konokul ragaszkodnak a régi életformához. És hát ebből jönnek aztán a neurózisok, érthető, hogy depressziós lesz az, aki egyszer rájön, semmi értelme az életemnek. Persze azon a rossz helyen, ahol leorgonyozt az érzést, ott semmi értelme. Jönnek a neurózisok, jönnek a depressziók, és megy az ember keserűen a halál felé. És minden azért, mert nincs egyensúlyban. Az anyagi világból jövő impulzus és az Istentől jövő vezetés, ige, szentlélek, mindegy, hogy milyen szóval mondjuk. A másik gyökérzetből jövő isteni előhatás. Áldjon meg Isten minket, testvéreim, hogy tisztuljon a látásunk. Ebben a nagyon egyszerű dolog, hogy sodródok, vagy döntök, világosságba járok, engedelmességbe járok. Persze, hogy emberek vagyunk, erőtelenek vagyunk, aki egyszer dönt, azt másnap ledönti a lábáról a világnak a nagy sodra, bukdácsolunk, gyakorlatilag sok gyarlóság van bennünk, de nem ez a kérdés most. Ebben a percben a kérdés az alapvető állapot. Alapvetően nemet mondottam a sodródásra, alapvetően igent mondtam arra, hogy Istenem, mutass nekem fényt, mert én a szerint akarok járni. ez az alapvető tisztázódás fontos. Aztán jönnek a bukdácsolások, és jön a kegyelem, és jön a kegyelem, és a bocsánat, és az erő, és a helyreigazodás. Ez az életünknek a küzdelme. De fogadjátok el, testvérek, hogy van ez a kell, ez a szent isteni kell, és ehhez igazodjunk, és te csak vaktában, vakon, tehetetlenül sodrodjunk a világgal. Hagyj meg a fejünket, imádkozzunk.